Most pedig hallgassuk meg a kijelölt evangéliumot, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában, a 4. fejezetben, a 16-tól 21. versekben.
Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét. Ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkelt engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyilását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölte a könyvtekercset, átadta a szolgáknak, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött. Ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára.
Szeretett testvéreim! Jó pár évvel ezelőtt a deáktéri hivatalban dolgoztam, az evangélikus egyház központi helyén, és az volt a szokás, hogy minden héten egyszer jöhettek hajléktalanok a hivatalba, és készítettünk nekik némi élelmet. Az volt bennem, hogy de jó lenne ezekkel az emberekkel beszélgetni is. És amikor elbeszélgettem velük, akkor döbbentem rá, hogy többen közülük fiatalokkal, nagyon értelmes fiatalokkal is beszélgettem, többen közülük egyik napról a másikra kerültek az utcára. És Isten arra tanított, hogy ne azt kérdezzem, ne azt nézzem, ne azt kutakodjam, hogy hogyan jutottak idáig, hogy hol van az a defekt az életben, ami által eljutottak eddig, hanem azt, hogy mire van szükségük. Azt, hogy hideg van, és takaróra van szükségük. És konkrétan azt tanította Isten, hogy azt add, amire szükségük van. Megjegyzem, hogy január 19-ig 78-an fagytak meg Magyarországon, az utcán, és van, aki az otthonában. Az elmúlt 2 évben kapcsolatba kerültem olyan emberekkel, akiknek alapvető szükségleteik hiányoztak. Van, akinek hiányzott a rendes, normális cipője. Kapcsolatba kerültem olyan gyerekekkel, akik májusban, amikor már sütött a nap, nem volt rövidújú pólójuk és rövid nadrágjuk. Mert valamikor télen indultak el, és egyszerűen nem volt. Aztán, amikor jött a tél és hideg lett, akkor voltak olyan asszonyok, voltak olyan gyerekek, akiknek nem volt meleg pulóverjuk, és nem volt jackijük, vagy nem volt zokniuk, meleg harisnyájuk. És Jézus arra tanított, hogy ismét ne azt kezdjem el kutakodni, hogy na most miért jöttek ezek ide, vagy miért vannak ezek ebben a helyzetben, és hol rontották el, nem? A szeretetlen okoskodás helyett arra tanított, hogy abból induljak ki, ami írva van az aranyszabályban, mivel aranyszabálynak nevezi, biztos nagyon fontos. Jézus azt mondja, hogy amint szeretnéd, hogy veled tegyenek, te is úgy tegyél a másikkal. És arra gondoltam mindig, Istenem, én is lehetnék az ő helyükbe. De jó lenne, ha valaki segítene nekem. Nem okos szavakkal, nem nagy szavakkal, hanem konkrétan azzal, amire éppen akkor és abban a helyzetben szükségem van, illetve nekik is szükségük van. Testvéreim, nem csak az van benne, egy tárgyi dologban, amit odaadunk a másiknak, a formák világában, ami látható, hanem sokkal több van benne. Benne van az, ami nem látható, a lelkület, a szeretet. És amikor adunk valamit, akkor soha nem csak arról az egy tárgyról van szó, hanem arról, ami láthatatlan, ami megmarad, ami soha nem fog elmúlni, ami talán be van írva az életkönyvébe. Ferenc pápa vezette be tavaly a szegényeknek a világnapját, ez november 18-án volt, mi egy egész bibliaórán erről beszélgettünk a testvérekkel. Azért is vezette be, hogy jelzés legyen arról, hogy egyre nagyobb probléma a szegénység ebben a világban. több száz embert meghívtak egy lakomára, akiket megvendégeltek, akiknek konkrétan enni adtak, vagy szállást adtak, vagy valahogy jelzés akartak lenni arról, hogy a szegénység az egy égető probléma ebben a világban, és nem nézhetjük csak úgy tétlenül, tennünk kell valamit ezért. Akkor mondotta ezt a mondatot. A világ szegényeinek a kiáltása egyre hangosabb, de egyre kevésbé hallatszik a kevés gazdag embernek a lármájában. Valóban, mai világunkra jellemző, hogy gyerekek nőnek fel úgy országokban, hogy nem játszanak, hanem bombázások közepette kell felnőniük. Emberek vándorolnak úgy, hogy ott hagyják az otthonaikat, és most megint nem szeretnék belemenni abba, hogy miért, de vannak, akik azért, mert egyszerűen bizonytalanságban, félelemben, rettegésben nem akarnak élni, és én megértem őket. Emberek szembesülnek azzal, hogy a globális természeti problémák következtében és az ivóvízhiány következtében is elmennek egyik helyről a másikra, szedik a sátorfájukat és továbbállnak. És sokakat ismerek közülük. Sokakat név szerint ismerek közülük. És hiszem, hogy ők egy jóra való, rendes, jobb életre érdemes emberek. Családok, gyerekek. A szegénység szó hallatán a tények, a számok a szívünkig kiáltanak, és ha nyitottak vagyunk, akkor megérintenek bennünket. Ha nem zárjuk be a szívünket a valóság elől, akkor valóban a számok a szívünkhöz szólnak. A globális egyenlőtlenségek ma egyre inkább növekednek. A világ leggazdagabb 1%-a birtokolja az összvagyonnak a felét. És általában 42 embernek a világon kb. Annyi pénze van, mint 3,7 milliárd szegény sorsban élő embernek. Szintén Ferenc pápa mondott, hogy 700 millió ember él a világon mély szegénységben, és egyre többen vannak, akik így élnek. Ennek következtében láthatjuk, mint mai társadalmunkban, itt most Európára gondolok, hogy egy olyan világban élünk, ahol egyre inkább jellemző a birtoklás, a fogyasztás, a felhalmozás, az, hogy mindig többet akarunk és telhetetlenek vagyunk. És ennek a következménye az, amit ez maga után van, az igazságtalanság, a másoknak a kirekesztése, a másoknak a kihasználása. Ami lehet, hogy csak szépen, csendben működik, és nem olyan látványos, de nagyon sokan átérzik ennek a negatív hatásait. Igazságtalanság, mások elnyomása, kizsákmányolás, kirekesztés, korrupció, ez mind terheli a mai társadalmunkat. Ámosz próféta szavai, amit testvérem itt felolvasott az imént, azok nagyon is a mai szavak, azok nagyon is aktuálisak ugyanúgy a mai világunkban. És fölmerül bennünk néhány kérdés. A ma egyháza felmeri-e vállalni a prófétai szót? Merünk-e kiáltani az igazságtalanságokkal szemben? Merjük-e felemelni a hangunkat, és nem hallgatni, hanem szólni és kiáltani? Nem csúnyán, hanem tisztességesen. És a mégis jóra való szándékkal. Vagy szemet húnyunk, mondván, amit én nagyon sokat hallok, hát mindig is voltak igazságtalanságok. Mindig is volt korrupció, mindig is voltak ilyen problémák. Miért pont ma ne lennének? Ez, testvéreim, a kényelem felé tör. Ez egy kényelmes álláspont. Igaz, de kényelmes. Ezzel el vagyunk a magunk is komfortzónájában, és nem akarunk foglalkozni a problémákkal, nem merünk szólni. Vagy pedig az is lehet, hogy azért nem merünk szólni, mert az érdekeink úgy kívánják. Jobb nem szólni, mert ha szólsz, akkor megütöd a bokádat. Ugye ismerjük ezt a mondást. De ha Ámosz próféta nem szólt volna, akkor mi lett volna? Mert szólni. Nagyon nagy szükség van a prófétai szóra, és arra, hogy merjünk kiállni az igazságért. Azért az objektív igazságért, amelyet Jézus hozott, amelyen keresztül tájékozódhatunk mi is. Jézus arra adott példát, hogy ő igazán felemelte a hangját, és mert szólni. De Máté 23-ban azt mondta, hogy ti, akik, lefordítom mai nyelvhasználatra, ti, akik gyakoroljátok a vallásotokat, és megadjátok, és megteszitek, de elhagyjátok az igazságos ítéletet és az irgalmasságot. És azt hagyjátok el, ami fontosabb mindennél. Kiáltja Jézus mindannyiunk szívébe is. Nagyon fontos ez a mondat, ami máshol van megírva, de szinte ugyanígy kiáltó Jézusi mondat, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mondja a názáreti. És azóta is mennyi áldozatot gyárt a társadalmunk. És Jézus szava ma ugyanúgy kiált, irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Hogyan vagyunk a szegénység kérdését tekintve? Vethetjük fel ezt a kérdést, és a szegénység sokféle arcban, alakban közelít felénk. Most én konkrétan arról beszéltem eddig, hogy milyen az a szó szerinti értelmében vett szegénység. Hogyan vagyunk mi, egyházi emberek, keresztények, a szegénység kérdését tekintve? Ugye Jézus azt mondta, hogy azért küldött az Úr, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Hirdessek. Nagyon szép szó. Megnéztem más fordításokat is. Az egyik fordításban felcsillant a lelkem. Találtam egy ilyen fordítást, amelyben az van, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Ugyanaz. Ugyanarról van szó, de mégis lehetséges, hogy másképp halljuk, másképp cseng le a lelkünkben ennek az üzenete. Evangéliumot hirdessek, örömhírt vigyek. Van-e különbség? Maradjunk annál a szónál, hogy hirdessek. Hirdethetem. Testvérem az Úrban, Jézus mondta, minden hajat száll a számon van tartva. Tudod, hogy szeret téged az Isten, a tenyerén hordoz. Ott van az írásokban, minden gondotokat őre elvesétek, mert neki gondja van rátok. Testvérem, majd az Úr gondoskodik róla, csak bízzál benne, meg van írva. És ezt hirdetem annak, aki konkrét szükségben van. Hát én ezt nem szívesen hallanám, hogyha nekem csak hirdetnék, és itt kimerülne az egész. És én ezt nagyon sokszor hallom. Majd az Isten gondoskodik róluk. Nem azért küldött bennünket Jézus, hogy mi legyünk az ő szíve, lelke, keze, lába, szeretete, akik tovább visszük az ő üzenetét. Nem azért mondta, hogy kövess engem, hogy az ő példáját kövessük. Az van megírva az egyik levélben, hogy ha megtehetném, hogy segítsek, és nem teszem, akkor az nekem bűnöm. Akkor az az én saram, ha tehetném, és elmulasztom. A másik fordítás, ami az egyszerű, ami nekem nagyon tetszik, így hangzik, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Jézusnál ezt látjuk. Éhesek voltak, sok ember, kenyeret adott nekik, mert erre volt szükségük. Jézus mondhatta volna azt is, ott a tisztáson, hogy drága barátaim, a délutáni tanítás véget ért. Menjetek szépen haza, vigyázzatok egymásra, pihenjetek egyet, nagyon szeret az Isten benneteket. Holnap gyertek vissza, mert délután várlak itt a tisztáson benneteket. Folytatni fogom a tanítást. Nem ezt mondta. Azt mondta, hogy itt vagytok, éhesek vagytok, szükségetek van kenyérre. És azt adta nekik, amire konkrétan szükségük volt. Jézus együttérző volt, szolidáris és nagy lelkű. És azért volt Jézus az, mert a lét szintjén élt, és nem a birtoklás szintjén. Erik Frommnak van egy csodálatos műve, hogy lenni vagy birtokolni. És ezt hasonlítja össze, hogy a mai társadalmunk mennyire elment a birtoklás irányába, és itt nem a funkcionális birtoklásról van szó, hanem arról, hogy egyre többet, egyre többet. És mennyire más a lét szintjén élni, és mennyire szép, mennyire nagyon felséges a lét szintjén élni. Ahogy Jézus példát adott erre, amelyhez hozzátartozik a nagy lelkűség, a szolidaritás, az együttérzés, és az, hogy adok magamból, mert van, és ezért megosztom másokkal. És nem csak konkrétan azt, hanem nagyon sok embernek szüksége van a figyelmünkre. Akkor, amikor órákon keresztül ott ülünk, belebújunk a gépjeinkbe, nyomjuk a mobilt ezerrel, nagyon nagy szükségünk van arra, hogy odafigyeljünk egymásra, mert elidegenedtünk egymástól. Egyre elősebbek az elidegenedés, az eltávolodás szálai. És nagy szükségünk van, hogy lekuporodjunk egymás mellé, és a másiknak a szemébe nézzünk. És azt látjuk, hogy szeretetre van szüksége. Azt látjuk, hogy figyelemre van szüksége. Azt látjuk, hogy problémája van, szeretné valakinek elmondani. Arra van szükség, hogy valaki meghallgassa őt. Ez is egyfajta szegénység, egy másik arcban, alakban tárul felénk. Másiknak szüksége van olykor az időre. Nekem is szükségem van olykor, hogy meghallgasson valaki. És szükségem van, hogy elmondjam, hogy nekem ez problémát jelent. Mennyire nagy ajándék, amikor valaki meghallgat, és azt adja, amit tud nekem adni, a figyelmét, az idejét, a szeretetét, a lelkületet. Ferenc pápa mondotta, hogy csak a testvériségre és a szolidaritásra nevelés győzheti le a kiselejtezésnek a kultúráját. Ma a pénz és a dolgok vannak a középpontban, nem pedig az ember. A názáreti 2000 évvel ezelőtt arra adott példát, hogy az ember legyen a középpontban. Erre még az életét is odaadta Jézus. És csak tényleg zárójelben jegyzem meg, hogy a gazdag és a Lázár története annyira drámai, amikor megtehette volna, nem tette meg, és aztán egyenes nyomvonalon besétált a pokolba. A gazdag, mert nem tette meg. Drámai a történet. Jézus egész életének üzenete ez, és azt mondja Názáret, hogy azért küldött, hogy evangéliumot hirdessek, az Isten szeretetét, örömhírt vigyek a szegényeknek. Valóban öröm adni, vinni a Jézusit, ez egy óriási öröm. Neki adjuk Jézusnak. Én amikor a drága barátaimnak valamit adok, akkor mindig úgy látom őket, hogy Jézusnak adtam valamit. Ez mennyire jó. Örömhír azért is, mert egy új világot építhetünk, amikor másokról gondoskodunk. De azért is, mert benne van az én gazdagságom, hogy képes vagyok adni a forrásból, Krisztusból, aki rajtam keresztül adja másoknak magát. Azért is, mert önmagában jó adni. De testvérek, ezt a kulcsmondatot megelőzi egy nagyon érdekes gondolat, hogy a felkent engem az Úr, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Ezt is lehet érteni többféleképpen. Isten adta az ő szent lelkét Krisztusnak, hogy hirdesse az Isten szeretetét az embereknek. Isten adja nekünk már előre, megadja nekünk az ő lelkét, hogy ezzel a lélekkel menjünk és vigyük tovább az ő üzenetét, az ő szeretetét, a konkrét cselekvő szeretetet, segítségnyújtást. Egy másik fordításban van egy pont a mondat végén, felkent engem az Úr, pont. És így folytatódik, hogy mert elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elviszem, mert küldetésem van rá az örömhírt. És aztán azt élem át, hogy még inkább adatik a lélek. Mert megteszem, amire az Isten kér, amire a lelkiismeretem hív, amire indítatásom van az Isten által, mert megteszem, mert teszek egy lépést, árad a lélek. Adja az Isten az ő lelkét még sokkal inkább. Egy kicsit olyan ez, mint amikor a kísértés történetben azt olvastuk, hogy Jézus kivitte a lélek a pusztába. Legyőzte a kísértőt, és aztán lélek erejével tért vissza, és a lélek erejével ment tovább. Testvérek, én ezt valahogy egy piciben, mozsányiban így élem át. Isten ad erőt, adja a lelkét, elküld. És aztán lehet, hogy fizikailag azt érzem, hogy egy kicsit elfáradtam, és mégsem azt élem át, hogy árad a lélek. Én azt gondolom, hogy most én adtam, Isten adta sokszorosan az ő lelkét, adta az örömnek a lelkét, adta az erőnek a lelkét. És amikor hazajövök a barátaimtól, mindig sokkal erősebbnek érzem magam lelkiekben. Ajándék. Jézus mondja, hogy ha szerettek engem, megteszitek azt, amire én kérlek benneteket. Megteszitek. Megteszem. És azt élem át, hogy megtettem. Még jobban adatik a lélek. Megajándékoz a lélek az ő erejével engem. Mert megéltem. Felmerült bennem a kérdés, miért olyan lelketlen ez a világunk? Persze, ez csak úgy tényleg szerényen próbálom megjegyezni. Mi, akik itt vagyunk, biztosan egész másképp is sokszor megtapasztaljuk. Hogy van a lélek az egyházainkban? Hogy van a lélek ma a kereszténységben? Hogy van a lélek, aki összegyűjt bennünket, és mégis mindig kevesebben vagyunk mindenhol? Hogy van a lélek a gyülekezeteinkben, egyházainkban, aki erőt ad tanúságot tenni? Erőt ad beszélni róla. Erőt ad, lelki erőt. Hogy van a lélek, mennyire vágyunk az imára? Megmondom őszintén, én sokszor nem vágyom. Amikor elkezdek imádkozni, lekuporodok az Isten elé, és elkezdek imádkozni. Vagy valakivel együtt, mert az még könnyebb, akkor olyan ez, hogy megjön az étvágy az imára. És egyre jobban azt éli át az ember, hogy most erősebb vagyok, és itt az Isten köztünk. Mennyire jellemző az örömnek a lelke ma a világban, a kereszténységben? Azt, hogy belemosolyogjuk az Isten szeretét. Hogy bármilyen probléma van, nehézség, káosz ebben a világban, de mégis ott van bennünk kitörölhetetlenül az örömnek a lelke. Tovább megyek egy kicsit. Menjünk egy picit tágabb értelemben a szegénység kérdésére. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Sokféle arcban van a szegénység közöttünk, ezt már említettem. Az élő Jézus ezt mondja a laodíciai gyülekezetnek. Próbálom szabadon mondani. Mert azt gondolod, hogy meggazdagodtál, azt gondolod, hogy mindened van, és te vagy a gazdag. Azt hiszed, hogy te vagy a gazdag. És nincs szükséged Istenre, meg senkire, mert te mindent meg tudsz tenni saját magadtól. Hát az élő Jézus azt mondja, akkor elárulom neked, hogy te vagy a szegény, te vagy a nyomorult, és te vagy a szánalomra méltó. Amikor belegondolok ebbe, hogy hát igen, ez mekkora nagy, milyen nagy igazság megint Jézus részéről. Jézus ezzel azt akarja, hogy a legnagyobb szegénység az az, hogy nincs semmid, mert én nem vagyok az életedben. Ez a legnagyobb szegénység. Ha Isten nincs, akkor az a totális nyomorúság az életünkben. Mai korunkra ezért jellemző a többszörösen látható szegénység. Ám ha Isten van, ha Krisztus útján járunk, fontos nekünk az Isten, aki létrehívott, akinek csodálatos terve van velünk, aki nem csak erőt ad, hanem gyógyítja az életünket, én mélyen hiszek ebben is, lelki értelemben is, testileg is, mindenhogy. Ha járjuk az utat, járom ezt az utat, ha van Istenem, és nekem fontos az én Istenem, hogy olykor leteszek mindent, mert Istennel akarok együtt lenni. Olykor minden gondolatot elengedek, mert az is a formák világához tartozik. És a csendben engedem, hogy szóljon hozzám az Isten. És ad nekem egy új gondolatot. Ad nekem egy új vezetést. Ad nekem egy új ötletet. És tovább visz az életem, úgyhogy nem nekem kell kitalálni. Rátalálhatok vele együtt a következő lépésre. Azt mondja Jézus, és ezzel fejezem, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Igen, boldogok. Azt jelenti, hogy áldottak. Áldottak, azt jelenti a szó. Nem az a fró boldogság, hogy most milyen happy-ek vagyunk, hanem áldottak. Isten megáldja őket. Mert tudnak teljesen az Istenre hagyatkozni. Istentől függnek, mert van Istenük. Mert az Isten az első az életükben. Mert szeretik az Istent. És Jézus útján járnak. Igen. Jézus nem feltétlenül azt mondta, hogy imádjatok engem, hogy kövessetek engem, kövessetek. Nagyon jó élni Istennel, testvérek. Én csak ennyit tudok befejezésül mondani, hogyha része az életünknek, hogyha a jelentős része az életünknek, akkor áldottak vagyunk, és miénk a mennyek országa. És ezt, hogy miénk a mennyek országa, nem lehet szavakba foglalni. Ezt az ember átéli, és azt mondja, hogy nem tudom elmondani, nincs szókincsem, hogy kifejezzem. Ha miénk az Isten, van egy ilyen énekünk, miénk már minden, minden a miénk. És valójában egyszer csak ezt visszük majd magunkkal. Isten áldja meg a mi ige hallgatásunkat. Amen.